Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké, amen. A mai nap, október első napja, Líziői Szent Teréznek, a gyermek Jézusról nevezett Szent Teréznek, akit általában kis Szent Teréznek szoktak emlegetni, a napja van, ugye szemben Nagy Szent Terézzel, Avilai Szent Terézzel, mind a ketten karmeliták. 1873-ban született Líziőben, és a nővérét követve ő maga is a karmelita apácák közé lépett. Megjegyzem, a szülei is szerzetesek akartak lenni, de különféle okok miatt ez nem valósult meg. A 9. gyermekük Szent Teréz. 24 évet élt, és ő lett végül is sok szenvedése révén, betegsége révén a tüdőbajosoknak a védőszentje, de az árváknak, a misszióknak is a védőszentje, mivel egész életét egy misszionárius megsegítésére áldozta, de a virágárusoknak, kertészeknek, sekrestéseknek is védője, valamint az Oroszország és Franciaországnak a védőszentje. A kis út megvalósítása, vagyis hozzá az ő nevéhez fűződik, hogy minden apróságot Jézus Krisztusnak felajánlva az üdvösség érdekében fölhasznált, ezt nevezik kis útnak. Vagyis nincs olyan apró momentum az ember napjában, amit ne használhatna föl az üdvössége érdekében. Hát éppen ezért Szent II. János Pál pápa nem csak hogy szentnek, hanem az egyháztanítóknak a sorába iktatta őt. Szenti avatása az 23-ban volt, majd 25, de a boldogávatása 23-ban volt, majd 25-ben lett szenté. És 1997-ben pedig egyházdoktorrá, egyháztanítóvá nevezték meg. A mai ünnepen tehát az ő segítségét kérjük, elsősorban azért, hogy az árvák és a szenvedők a különféle betegségben, hát most éppen a vírusban szenvedők, az ő segítségével kegyelmet és erőt nyerhessenek. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal és kísért segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által, amen. A körülményekből sejthető, hogy ez a hittanóra is fölvételről hangzik el, éppen ezért élő betelefonálásra nincs mód, de telefonálásra bármikor mód van a plébániai telefonszámon 333 49 86. Hálásan köszönjük mindazoknak, akik segítik a Mária Rádió működését lelkileg, imádságukkal, anyagilag, adományaikkal. Aki ilyen ügyekben szeretne érdeklődni, az a 061-373-07-01-es telefonszámon tárcsázva jut felvilágosításhoz. És akkor most nézzük a hittanunkat. A múlt héten a szóbeli imádságról beszéltünk. Ez lehet akár kimondott szó, akár csak gondolatban végbevett, végigvitt imádság. A lényege az, hogy megfogalmazzuk a mondanivalónkat, vagy már megfogalmazott imádságot imádkozunk. Vehetjük ezt imakönyvből, vagy éppen a szentek írásaiból, de lehet ez megtanult imádság is, mint például a Mi Atyánk, vagy mint a rózsafüzér. Ez a fajta imádság mondható akkor is, amikor az ember nincs ihletett pillanatban, de mindenképpen imádkozik, mert Istenhez akarja kötni magát. Vagy éppen gazdagodni is vágyódik más gondolataiból, írásaiból, és ezáltal az Úristen elé jutni a lélekben, tehát ez mindenféleképpen alkalmas imádság. De igen jó imádság, amikor a magunk egyszerűségével mondjuk el Istennek a kéréseinket. Nem a megfogalmazással törődünk, hanem magával az Úristennel, akihez fordulunk, és akinek hálát adunk. A közösségben mondott ima nyilván olyan, amit mindenki tud, tehát lehet együtt imádkozni. Az egyéni imádság pedig mindenben a sajátunk legyen. De a megírt imádságok is a sajátjaink lehetnek, ha egyetértünk a szavakkal, a gondolatokkal, és a magunk érzelmeivel is hozzájárulunk ezekhez. Vannak ismétlő imádságok, ilyen a litánia vagy a rózsafüzér, amiknél nagy veszély a figyelem elkalandozása. Nagyon fontos, ne kötelességből imádkozzunk, hanem szeretetből. A mai témánk a szóbeli imádság után az elmélkedő imádság. Az elmélkedő imádság, vagyis meditáció, ez a belső imádság egyik fajtája. Szalézi Szent Ferenc, a nagy lelki tanító, így határozza meg. Az elmélkedés nem egyéb, mint figyelmes, ismételt vagy folyamatos gondolkodás azzal a szándékkal, hogy akaratunkban üdvös, szent érzelmeket és elhatározásokat ébresszünk. A Filótea című művében pedig ezt írja, különösen ajánlom a szív bensőséges imádságát, főleg pedig azt, amely isteni üdvözítőnk életével és szenvedésével foglalkozik, mert annak szemlélése és megfontolása által lelked egészen azzal betelik. Na hát pontosan ez a szándékunk, hogy az imádsággal beteljünk Istennel. Az elmélkedésben három tehetségünk működik együtt. Az értelmünk, de ez nem csupán a tanulmányozás feladatát teljesíti, hanem nyilvánvaló, miután maga elé vette a témát, akkor utána annak a feldolgozásában is segít. A második az akarat, vagyis amit szemlélünk, az abból megállapításokat valósítunk meg, és ezeknek az elhatározásoknak a gyakorlati részét is kigondoljuk. És harmadszor az érzelem, vagyis itt nem meghatódottságot kell elsősorban érteni, hanem együttérzést, annak megértését, hogy Jézus Krisztus ezt vagy amaz tanította, vagy tette értünk, és éppen ezért szeretnék a nyomába lépni, és amiben lehetőségem van, magam is hasonlóképpen cselekedni. Az elmélkedés ilyen formán aprólékos megvizsgálása egy-egy igazságnak, vagy az Úr Jézus tanításának élete eseményeinek. A célja pedig az, hogy mélyebben megértsünk bizonyos eseményeket vagy tanításokat, és így tudatosabban és felkészültebben tudjuk azokat megvalósítani. Hiszen a lényeg az, hogy mindezeket beépítsük az életünkbe. Olyanok legyünk, mint Krisztus, hát ha egyszer hasonlóvá lettünk teremtve Istenhez, akkor Jézus Krisztus hasonlóságára alakítsuk cselekedeteinket és a szavainkat. A gyümölcse az elmélkedésnek az, hogy elkerüljük a felszínességet, a csak külsőséges istentiszteletet. Vérünkké válik az evangélium tanítása, sőt, talán még a szókincse is, és így apránként valóban egyre hasonlatosabbakká tudunk válni az Úr Jézushoz. A Zsoltáros a 39. Zsoltárban így fogalmaz: szívem csak izzott bensőmben, amíg elmélkedtem, tűz égette lelkemet. Na hát ez már igazán buzgó és nagyon odaadó imádság, ha még csak parázsdik is bennünk a tűz, már az is nagyszerű. Mindebből nyilvánvaló, hogy az elmélkedéshez megfelelő körülmények szükségesek, tehát bizonyos elvonultság, zavartalanság, megfelelő időmennyiség, mert hiszen az elmélkedés nem oldható meg egy-két perc alatt, és aztán megfelelő lelki erőnlét is, hiszen igazán fáradtan már nem lehet elmélkedni, akkor inkább elbóbiskol az ember, mint hogy imádkoznék. Tehát megfelelő módon. Éppen ezért azért próbáljunk időt szakítani és alkalmat keresni arra, hogy elmélkedő imádságot is mondjunk, ne csak a szóbeli imádságot. Ha az elmélkedés történetét nézzük, akkor kezdettől fogva ott volt ennek kötelezettség az ember életében. Azzal ugyanis, hogy az Úristen szólt az emberhez, már megkívánt, hogy az ember megfontolja a hallottakat, és aztán szerintük cselekedjen. Talán kissé tágan értelmezve mondhatjuk, hogy a választott nép vesztét éppen az okozta, hogy nem elmélkedett Isten szaváról. A szövetséget megkötötte Istennel, és úgy vélte, hogy ezzel már mindent megtett. Pedig az Isten szava, különösen a parancsai alakítani akarnak minket. Na, erre az alakulásra ad nagyszerű példát nekünk az új szövetség imádságos asszonya, a boldogságos szűzanya, akinek éppen a hónapját a mai nappal kezdjük. Betlehemben a pásztorok elbeszélését hallgatva az eseményekről, Mária szívébe véste szavaikat, és elgondolkodott rajtuk, olvassunk az evangéliumban. Ugyanezt érzi föl Szent Lukács az Úr Jézus megtalálásánál is. Anyja szívébe véste ezeket a dolgokat. És ezek után egészen természetesnek vehetjük, hogy a Szentlélek eljövetelét is a szűzanya mellett imádkozva várták az apostolok. Erről is Szent Lukács értesít bennünket, de már nem az evangéliumban, hanem az apostolok cselekedeteiben. Mindezek, mármint az apostolok, az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt egy szívvel, lélekkel álhatatosan imádkoztak. Hát ez volt az elmélkedés. Az elmélkedés megvalósításához különféle módszereket dolgoztak ki a századok folyamán, ilyeneket, hogy határozzuk meg a témát, részletezzük pontokba szedve, hogy mit fogunk megfontolni, aztán legyen a végén egy jó elhatározás, vagy képzeljük magunkat ebbe az evangéliumi jelenetbe, dramatizáljuk azt, legyünk részese, és utána vonjuk le a következtetést, hogy mit tanít ez nekem. Na, különféle módszerek vannak, ez nem annyira fontos, úgy gondolom. Mert ezeknek a legnagyobb mestere ugyan Szent Ignác, aki a maga lelki gyakorlatában ajánlja mindezeket, de általában a későbbiekben is az ő módszere lett a meghatározó az elmélkedést illetően. De hát ez elsősorban nem a mindennapi imádságot segíti, hanem inkább egy-egy lelki gyakorlatot tesz eredményessé. A mindennapi elmélkedő imában nem a módszer a fontos, hanem az, hogy Krisztus mellett legyünk néhány percre, és tanítását magunkra alkalmazzuk. Tehát nem csak meghallgatjuk, vagy olvassuk az evangéliumból, hogy ezt meg ezt mondta az Úr Jézus, hanem hogy ezt nekem mondta az Úr Jézus, ezért tehát nekem mit is kell cselekednem. Ezzel nem elvetni akarom a módszerességet, hanem inkább segíteni a rendszerességet, az elelgondolkodást. Erre ugyanis minden nap találhatunk alkalmat, és nagyon is ajánlatos. Adjunk tehát alkalmat, lehetőséget a Szentléleknek a működésre, mert a megértés és a megszeretés a legfontosabb célja ennek az imádságnak. Befejezésül pedig, mivel hogy első csütörtök van, és ez a papi hivatásokért könyörgő nap, most imádkozzunk a szűzanyához, aki a legfőbb papnak az édesanyja, és akinek a hónapját a mai nappal kezdjük el, a papi hivatásokért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a búnak bajnak eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hő imái gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kírer Imre atyával.
Készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.